a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak minden formáját elutasítva, politikai pártállástól függetlenül közös közleményben állt ki az újságírók mellett pénteken a Protestáns Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. A távirati irodához eljuttatott a két szervezet elnöke Wolf Nagy Tünde és Szikora József által jegyzett dokumentumban azt írták: aggodalommal figyelik az utóbbi időben a választások közelettével egyre gyakoribbá váló újságírók ellen irányuló agresszív fellépést. Politikai pártállástól függetlenül határozottan kiállunk kollégáink mellett. Keresztény meggyőződésünk alapján elutasítjuk az erőszak minden formáját. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az újságírók személyét és tevékenységét, fogalmaztak a közleményben. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévnyitón elhangzott: az idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is, emelte ki Domjánné dr. Habil Nyizsalovszkirit a tanszékvezető szakfelelős. A vallásturizmus misszió is, és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatról, valamint energiabiztonsági kérdésekről. Remek egyeztetés volt Rubio külügyminiszterrel. Biztató volt hallani, hogy a legutóbbi eszkalációk ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy békét hozzon Ukrajnának. Magyarország továbbra is támogatja erőfeszítéseit, írt a Szijjártó Péter az X közösségi oldalon. Magyarország kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Ázsia államaival, hiszen a két kontinens gazdasága alig ha választható szét, mondta Varga Mihály Budapesten egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással, a Magyar Nemzeti Bank pedig továbbra is elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése iránt. Kifejtette: bár Ázsia és Európa gazdasági együttműködéséről tanácskozni egyáltalán nem magától értetődő ma sem, Magyarország hamar felismerte, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulások kezdődtek, szükségszerű a gazdasági kapcsolatok diverzifikációja, az eurázsiai partnerségek építése. A herningi nyilatkozat a magyar szakképzési modell sikere, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a távirati irodának adott telefonos interjúban azzal kapcsolatban, hogy informális oktatási miniszteri csúcstalálkozót tartanak az EU soros elnökségét betöltő Dániában, ahol a fő téma az európai szakképzés. Hankó Balázs a csütörtökön kezdődött kétnapos informális miniszteri csúcs kapcsán hangsúlyozta: azért szálltak harcba Herningben, hogy a szakképzésben ne brüsszeli válasz, hanem magyar válasz szülessen, azaz a magyar szakképzési modell legyen az, amely az Európai Uniónak irányt mutat. Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Uniós elnökség során tanácsi ajánlásba foglalták a magyar modellt, valamint kimondták, hogy az európai szakképzésnek és a tagországok szakképzésének a vállalatokkal, egyetemekkel együttműködve munkaerőpiaci szempontból jó oktatást, szakképzést kell adniuk. A kulturális és innovációs miniszter továbbá kifejtette, hogy hazánk szakképzési erőcentrumból 2030-ra szakképzési nagyhatalom lesz. A szakmák európai bajnokságának számító verseny idei helyszínén a dániai Herningben tartózkodó Hankó Balázs közölte: Ennek érdekében az elmúlt években 425 milliárd forintot fordítottak a szakképzés megújítására, aminek köszönhetően felkészült, motivált diákokkal és motivált oktatókkal indult hazánk ezeken a versenyeken. A tárcavezető kiemelte, hogy már most büszkék a versenyeken résztvevő magyar fiatalokra, hiszen egy Európa-bajnokságra kijutni 21 szakmában eleve azt mutatja, hogy jó és erős a magyar szakképzés. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati-nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A déli szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénklökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. Mai közéletünkben elsőként egy beszélgetést hallhatnak a pedagógus nap alkalmából Németh László díjban részesült Antal Andreával, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával, majd az Egri Kórház aktualitásairól szólunk. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!
Már nem most, még pedagógus nap alkalmából. Antal Andrea, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedagógusa, egy nagyon rangos, sőt, szinte mondhatom, hogy a pedagógus pályán az egyik legrangosabb elismerést kapta, Németh László díjat vehetett át a belügyminisztériumban. Már mi telefonon beszéltünk, akkor is gratuláltam, de most is szívből gratulálok, hiszen ez egy hatalmas életpályának, ez egy emméltó megkoronázása. Én valószínűleg így éreznék, nem tudom, hogy ön, kedves tanárnő, hogy érez.
Köszönöm szépen. Én is így érzek, de azért én azt is érzem, hogy ez nem csak az én munkámnak az elismerése, hanem a tanítványaimé is, a kollégáimé is, és nagyon hálás vagyok annak, hogy velük dolgozhattam. A pedagógus pálya az ilyen közösségi pálya, tehát okay. Egyedül az ember nem tud működni, itt csapatban kell dolgozni, és hát igen, hasonlókat érzek én is, és azért is tartom hát jónak ezt a díjat, mert hogy lehetőséget ad arra, hogy megköszönjem az ő munkájukat.
Az, hogy a mai világban, hogyha mondjuk egy 11-12-es gimnazistát megkérdezzünk, akkor sajnos bár nem a rossz hírrel akarom egyáltalán kezdeni, sőt nem akarok rossz dolgokról beszélni, de hogy szerintem az ön idejében, meg még akár az én időmben is, hiszen ugye, ahogy beszéltük, nekem is tanári végzettségem van, azért többen választottuk mi régen a pedagógus pályát, mostában sajnos kevesebben. Tehát annak idején, és hogy most a jó résszel kezdjük, és arról beszéljünk, önt mi vitte erre a pályára? Volt valami családi indítatás, volt egy például mutató pedagógus az életében, vagy egyszerűen annyira szerette a magyar történelmet, hiszen magyar történelem szakos pedagógusön, hogy úgy érezte, amikor mondjuk középiskolában tanult ezt a két tárgyat, hogy semmi más opció nincs, ez lesz az én utam.
Hamarabb is úgy éreztem, tehát valahogyan én úgy éreztem, hogy így mindig is tanár akarok lenni a kezdet kezdetétől. Igazából kifejezetten családi indítatás nincsen, viszont én azt gondolom, hogy általános iskolában is és a gimnáziumban is nagyon jó tanáraim voltak. A család sem ellenkezett, sőt támogatott, illetve hát én azt gondolom, hogy de az egyik nagymamám, hogyha ő tanult volna tovább, ő nagyon jó pedagógus lett volna úgy az alapján, ahogy hozzám viszonyult, de én ilyen pedagógus háttér nincsen, a családi háttér, viszont általános iskola az volt Szomolyán, ott kezdtem az alsó tagozatot, ott is én nagyon nagy szeretettel emlékszem a tanítónénikre vissza, aztán hát az azóta már lebontott hetes iskolába jártam, a Lajosvárosba, a felsőbe, és hát utána meg a Szilágyiba. És nem csak magyar történelem, hanem más területen is nagyon jó tanárokkal találkoztam. Én azt gondolom, hogy ez adta az indítatást.
Ahogy az életrajzában olvastam, ugye ön az akkori Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen, ma már ugye Debreceni Egyetemnek nevezzük, ott végzett 1986-ban. Egy-két más iskola volt, ugye Verpéten tanított általános iskolában, illetve volt kollégiumi nevelő tanár, és végülis 1989-ben, tehát viszonylag hamar, 3 év után, hát visszatért az anyaintézményben. Igen. Ez egy titkolt vágy volt, hogy szeretne a saját középiskolában tanítani.
Igen, szerettem volna ott tanítani, akkor ürült ott meg álláshely, és akkor így tudtam oda belépni. Én jól éreztem magam, a volt tanáraim, én úgy érzem, hogy szeretettel fogadtak, amit most is megköszönök nekik, és tényleg úgy éreztem, hogy otthon vagyok a Szilágyiban.
Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Tehát amikor 89-ben elkezdte már, mint hogy a saját iskolájában a tanítását, nyilván, ahogy említettem korábban azért, tehát az eltelt 3 évben is voltak órái, mennyire izgult visszatérni az egykori alma máterbe, meg egyáltalán fiatal pedagógusként elindítani az egész pálya folyamatot?
Izgulni szerintem nem emlékszem, hogy izgultam volna, olyan természetesnek tűnt az egész történet. Ugye korban akkor még a diákok nagyon közel álltak hozzám, rögtön kaptam érettségiző osztályokat is, de kicsiket is, és szerintem nagyon könnyű volt velük megtalálni a hangot, pontosan amiatt is, mert hát gyakorlatilag néhány év korkülönbség volt köztünk.
Az oda kerülés után elindult az iskolában az Arany János tehetséggondozó program, amelynek ön az egyik zászlóvívője volt, alapítója volt?
2000-ben indult ez a program, most 25 éves, éppen most szervezzük a 25 éves jubileumi ünnepséget országos szinten is, meg hát helyi szinten a Szilágyiban is szeretnénk megünnepelni. Igen, tehát a kezdetektől részt veszek a programban, nagyon örültem már annak is, amikor alakult ez a program. Ugye eredetileg kis települések diákjait igyekezett fölkarolni a program, aztán ez bővült ez a kör, hátrányos helyzet. Ma már ott tartunk, hogy a bármilyen okok miatt nehezebb élethelyzetben lévő, és akkor ez lehet egyszerűen a lakóhely is, és hát itt Észak-Kelet Magyarországon azért bőven vannak ilyen, és nem csak kis települések, hanem városok is, vagy családi körülmény, bármi lehet. Tehát nekik, ezeknek a diákoknak igyekszik a program segítséget adni ahhoz, hogy ők aztán egy jó középiskolában leérettségizve gyakorlatilag ne érezzenek hátrányt a további életükben, egyetemen tudjanak tovább tanulni, és építhessék a karrierjüket. Hát esélyegyenlőség, és én ezt mindig is nagyon fontosnak tartottam. A legelső osztálynak, a Szilágyiban én aranyos IETP-s osztálynak én voltam az osztályfőnöke, és aztán egy idő után pedig a programnak a irányítását az iskolában én végeztem. Emellett így tantárgyként, hát a fő tantárgyai, vagy tehát a magyart meg a történelmet tanterv szintjén is, tehát itt az előkészítő évnek a tantervének a kidolgozásában is részt vettem, meg aztán egy kicsit a tantárgyak gondozásában a programban. Szerintem ez hasznos, jó program, csinálni kell még legalább 25 évig. Szeretném majd átadni a stafétát.
Hát az, hogyha valaki elkezdi a pedagógus pályát és tanítja ráadásul mind a két szakot is, tehát a két szakra felkészülni, hamar osztályt kap, tehát az osztályfőnöki feladatokat ellátni, akkor elindul itt ugye 2000-ben egy olyan tehetséggondozó program, aminek a kialakításában, megalapításában, koordinálásában szerves részt vállalt, akkor ugye a tantárgyak leosztásában, nem tudom, struktúraépítésben, szóval hogy azért tényleg sokoldalú pedagógus, csak a kérdés az, hogy az ember mennyire tud valóban szakmailag is ennyi felé tagozódni, tehát hogy honnan volt ennyi energiája, hogy tényleg nagyon sok mindenben részt vegyen, és tényleg, hogy ennyire a szakmáért mindent.
Én azt gondolom, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, hogy az energiát egyrészt a diákok, másrészt meg a kollégák adják, tehát velük együtt könnyű, nélkülük meg lehetetlen. Csak erre tudok gondolni, illetve hát azért az is nagyon fontos, hogy emellett, hogy Arany János program, nagyon nagy részt vállaltam az iskola humántagozatának az építésében is. Magyar történelmet a humántagozatosoknak, aztán a faktosoknak, emelt szinteseknek folyamatosan tanítottam emellett, és a kettő az így nagyon jól kiegészítette egymást.
Van olyan, hogy kedvenc területe, vagy mindenben megtalálja a maga szépségét? Most csak, hogy segítsek a választ, esetleg, hogy mondjuk egy emelt szintű magyar faktot, egy biológia, kémia tagozatosoknak egy történelemórát, vagy az IETP-seknek az osztályfőnökségét szeretném,
nem,
vagy
nem,
mindegyikben
nincs,
megvan
nincs
a maga
ilyen.
Szépség.
Mindegyikben megvan a maga szépség, mindegyikben ott vannak a diákok, akik fontosak, és meg lehet hozzájuk találni, meg is kell hozzájuk találni az utat, meg hát azt az örömet, ahogyan tudunk velük foglalkozni.
Mi volt az ön számára tényleg az eltelt, már mondhatom így, hogy akkor gyakorlatilag 89 óta van a Szilágyiban, azt most, hogyha összerakjuk a matekot, az
majdnem 40,
hát, 36
igen,
éve,
30, igen.
De már majdnem 40 éve igen. Végzett még az egyetemen, amúgy 39 éve. Tehát, hogy melyek voltak a legnagyobb kihívásai most akár a kezdetekkor, akár időközben a saját személyes szakmaiságában? Tehát mi volt az, ami ezzel az extra energia és motiváltsággal és elszántsággal, ami az egész pályáját jellemezte, mégis volt olyan, ami hú, az azért még nekem is kemény falat. Volt-e ilyen esetleg ilyen oktatási törvényváltozásokra gondolok, vagy bármi, vagy amit tenni kellett, azt mindig megtették, az új ötletek mindig megszülettek, Nem emlékszik vissza esetleg nehezebb periódusra, vagy valami nehezebb kihívásra az életében?
Igazából szerintem ezeket meg lehet oldani, tehát nem kell beleragadni a nehézségekbe, és akkor így nem is maradnak meg az ember emlékezetében. Én azt gondolom, hogy nem tudnék mondani.
Folytatjuk beszélgetésünket Antal Andreával, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával.
Visszatérve az IETP és tehetséggondozó programra, nekem korábbi beszélgetésemben volt egy-két roma származású, mert nem csak roma származások, de azért valljuk be, hogy egyre több roma származású hallgató is részt vesz ezekben a programokban. Ugye az önök intézményében is van, Degerben a Neumann gimnáziumban is, országszerte ugye nagyon sok IETP és tehetséggondozó programon is lehetőség, és nekem volt olyan riportalanyom, aki egy nagyon hátrányos helyzetű környezetből érkezett, és neki már általános iskolában célja volt az, hogy IETP-ben vehessen részt, hiszen onnan talán a motiváltsággal és a programotta lehetőségekkel egyenesebb út vezethet a felsőoktatásba. Tehát mondjuk tényleg a hátrányos helyzetű gyerekek, akik részt vesznek a programban, elmondható, hogy ha nem is mindenki, de nagyon sok százalékuk valóban, akár roma származású is bekerül a felsőoktatásba.
Igen, igen. Egyre több roma származású, nem tudom, van-e a programban, a kezdet-kezdetétől. Tehát eleve ugye egy kis települések azért ott is nagyobb arányban laktak már 2000-ben is. Roma családok kezdet-kezdetétől nálunk legalábbis vannak roma származású diákok, és igazából nincs különbség, én azt gondolom. Tehát ugyanúgy be tudnak kerülni felsőoktatásba, karriert építenek, és nem gondolnám, hogy az intézményben is így bármiféle különbséget teszünk.
Nem csak például, ugye ez egy érdekes téma, hogy hogyan változott a cigány származású hallgatók, diákoknak a részvétel a felsőoktatásban, és egy mondjuk egy 10 évvel ezelőttig eljutottunk oda, hogy a 0,3%-tól egy 1%-ig, ami nyilván egy fejlődés,
jobb lenne, ha még több lenne.
Kifejezetten most a roma származásokról beszélek, de nyilván hátrányos helyzet.
Ebben a kezdet-kezdetétől azért ebben a 0,7%-os javulás ott van az aranyprogram.
Biztos mindenféleképpen, és ugye, hogyha bekerülnek felsőoktatásba, ott vannak például a roma szakkollégiumok, amely szintén nem csak romáknak, hanem hátrányos helyzetűeknek is szól. Mondjuk, hogyha nagyon dióhéjban össze kellene foglalni, de tényleg csak egy 3-4 mondatban, mivel másabb képzést kapnak azok, akik az IETP-re mennek?
Eleve 5 éves a képzés, és akkor az előkészítő éven ott hát ilyen szintrehozás, tehetséggondozás, vagy korrepetálás, kinek mi kell. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik különbség, hogy itt azért vannak lehetőségek, hogy sokkal személyre szabottabb legyen az oktatás, vagy hát legalábbis ez a célkitűzés. 5 éves, most az előkészítő év után aztán gyakorlatilag, mint bármelyik más szilágyis diák, elkezdik 9.-10. a tanulmányaikat, és aztán 10. év végén ők is választhatnak emelt szintű képzést. érzéseket, és betagozódnak gyakorlatilag a faktokba, vagy hát az emelt szintű órákba, ott már célirányosan, hogy majd hova szeretnének tovább tanulni. Kicsit több óraszámuk van előkészítő folyamon is, meg 9.-10. is. Digitális kultúra most már nem informatika, meg angol nyelvből. Tehát az a 9.-10. minthogyha ilyen angol digitális kultúra emelt szintű képzés, vagy valami hasonló lenne, és akkor hát amit hozzáad a program pénzügyileg, hogy fizeti a nyelvvizsgát, a informatikához kapcsolódó vizsgákat is, és akkor ők már 10.-11. azt kézben tarthatják, hát nyilván oda kell tenni magukat, tehát nem ingyen, tehát tanulni kell érte. Ugyanígy a jogosítványszerzésbe is, pénzügyileg is be tud segíteni a program. Most már hál' Istennek néhány éve ösztöndíjat is kapnak ezek a diákok. Ami még talán ezeknél is fontosabb, vagy legalább, igen, nem lehet itt sorrendet felállítani, legalább ilyen fontos, hogy nagyon sok olyan kulturális program, rendezvény, kirándulás, fesztivál, verseny kapcsolódik a programhoz, ami hát szintén a program keretéből, hogy abból tudjuk finanszírozni. Tehát hétvégeken kirándulnak, nyáron Erdély, Felvidék, van egy nagy pécsi kulturális fesztivál, Bonyhádon sportfesztivál, ahol találkoznak a többi aranyos diákkal, és itt a kapcsolatépítés is azt gondolom nagyon fontos. Az is, hogy eleve a Szilágyiban, meg nem csak a Szilágyiban, hanem más AETP-s intézményekben is, ugye ők egy olyan közegbe kerülnek, ami inspirál, motivál, meg hát aztán az ilyen országos rendezvényeken, meg az aranyos diákok is egymást is motiválják. Aztán ami ilyen innovációja a programnak, és azt gondoltuk, hogy jobban beépül majd a közoktatásban, mert szükség lenne rá, de egyelőre nem látjuk, hogy nekik kifejezetten vannak kollégiumban, mert ők ugye kollégisták is, ebben is más, de vannak tanulásmódszertani, illetve ilyen önismereti, kommunikációs, csoportépítős foglalkozásaik is, amikre szerintem nagyon nagy szükség van, és amiket többnyire szeretnek is, vagy ha nem szeretnek, utólag elmondják, hogy milyen hasznos volt.
Ahogy olvastam ugye a díj kapcsán készült élettörténeti összefoglalóját, azért számos kitűnő. Tehát nem ez az első kitüntetése önnek, és az, ami még azt gondolom, hogy mindenképpen hát önnek hatalmas büszkeség, és hát nyilván azoknak a diákoknak, akik részt vettek, is nagyon szép eredményeket értek el a tanulmányi versenyek, hiszen egy középiskolai tanulmányi versenyen részt venni, ott nagyon jó eredményt elérni, az egyfajta nyitány ugye a felsőoktatásba, és gyakorlatilag tanulmányi versenyekre is évtizedek óta készít fel. Igen. Hát itt nekem van egy lista, most nem fogom elsorolni, mert csak tényleg a teljesség igénye nélkül is, de hogy elképesztő, nem csak OKTV-kről beszélünk itt, különböző nevű történelem versenyen, Kazinci szép kiejtési versenyen, tehát hogy azért ezekre is gondolom tanulán kívül pluszban persze készítette fel a diákokat, tehát mondhatom azt, hogy tényleg ízig-vérig pedagógus. Az, hogy versenyeken vegyenek részt diákjai, jó eredményeket érjenek el, ezt hogyan lehet elérni? Tehát kell egy motivált, érdeklődő tanuló, általában ön választotta ki, vagy ön javasolta, hogy Pistike, szerintem te nagyon alkalmas lennél, vagy van az, hogy a diák mondja, hogy tanárnő, én szeretnék részt venni.
Attól függ, milyen a diák, tehát van, aki így magától is szeretne részt venni, de olyan is volt már, akit rá kellett beszélni, mert ugye én láttam benne, hogy ő erre alkalmas, és csinálja, és akkor utólag látta be ő is, tehát itt teljesen a diáktól függ minden, mint ahogy ezeknek a versenyeknek és azért is nem az én érdemem, hogy ilyen széles a választék ezekből a eredményesen versenyző diákokból, hanem hogy mindig igyekeztem ahhoz alkalmazkodni, hogy melyik diáknak mihez van affinitása, tehetsége, és akkor ha kellett, akkor tényleg szép kiejtési, ha kell, akkor versmondó, vagy voltak színjátszóim is egy időben, meg hát ezek az országos középiskolai tanulmányi versenyek, megint csak nem az, amit én szeretek, hanem hogyha olyan diák került a közelembe, aki a magyar nyelv iránt, akkor őt abba az irányba, érdeklődött, abba az irányba terelgettem, aki irodalom, azt abba, aki történelem, tehát így próbáltam igazodni hozzájuk. És hát sok munka, sok idő, de hát valójában sok mindent vissza is kap az ember ezekből a versenyekből. Egyrészt szakmailag is építi az embert, mert hát sokszor velük együtt tanulunk. Másrészt meg azért ennek a sok időnek az a hozadéka, hogy nagyon szorosak lesznek a kapcsolatok, még érettségi után is bőven sok diákkal.
Vannak olyan diákok, akiket már mondjuk 20 éve érettségiztetett, de még ugyanúgy tartják a kapcsolatot,
igen,
tehát
vannak,
tudja,
sokan,
hogy
tudom.
Már család van,
igen,
ez azért mekkora visszaigazolás,
igen,
egy tanárnak.
Igen. Mondjuk ilyen szempontból nem csak a verseny, az aranyprogram is ilyen, tehát ott is azért ez az 5 év, és sok közös program, kollégiumi bentlakás, ez azt eredményezi, hogy nagyon szoros kapcsolatok, emberi kapcsolatok alakulnak ki a diákok között is, meg a diákok tanárok között is.
Említettem, hogy nagyon sok díjat kitüntetés kapott a szakmától, a várostól, a megyétől, tehát egy A4-es papír fele a lista. Most nem fogom ezeket is felsorolni, csak szóval, hogy én tényleg most ezzel a rövid beszélgetésben, amit én megpróbálok önről leventet, hogy elképesztően elhivatott a szakmája iránt. Nagyon fontos az, hogy semmiképp nem egy egyéni, hanem hogy a másokat segítő, a kollégákat segítő, és hát főleg ugye a diákokat segítő elhivatottsággal teszi a dolgát, és azt gondolom, hogy alázattal, mert hogy ez annyira szép, amikor valaki egy elismerést kap, és rögtön tudja, hogy ez nem az ő érdeme, ezt így hangsúlyozza is, hanem a kollégáké, az intézménye és a diákoké együtt, hiszen a diáknak azért tanulni kell arra a versenyre. Tehát
sokat kell neki tanulni.
Már pedig tanuld meg ezt a Trianont, vagy éppen a Kádár korszakot, de vagy pedig magyarból, ugye bármit. Tehát, hogy azért nyilván a diáknak is bele kell tenni a magáit. Szóval, hogy de ez is egyfajta képesség, vagy készség, hogy a pedagógus ezt eléri. Tehát, hogy mondjuk egy érdektelen gyereket nagyon nehéz lehet motiválni.
De azt is meg kell próbálni, és hát, hogyha sikerül, tehát meg valamire, hát, hogyha lehet, tehát, ha nem OKTV-re, de az is jó, ha elmegyünk együtt kirándulni, és beszélgetünk.
Továbbiakban is Antal Andrájával, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával beszélgetünk.
Kérdezhetek-e olyan kulisszatitkot, hogy hát ugye, ahogy a legelején kérdeztem, hogy a magyar nyelvet ugyanúgy szereti tanítani, mint a történelmet.
Így van, igen.
Tehát nyilván mindenkinek egy matematikusnak is, vagy egy fizikusnak is megvannak a maga a szakterületén a nagyon kedves területek, meg a kevésbé. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy ókori rómát mondjuk szívesebben tanít, mint mondjuk egy végvári rendszer.
Hát mondjuk akkor lehet, hogy inkább fordítva. Tehát, hogyha kezdjük a történelmmel, akkor lehet, hogy a középkori magyar történelmet tanítom a legszívesebben, bár mondjuk nem biztos, hogy ezt a diákok észreveszik, meg nem is kell, hogy észrevegyék.
Persze, magyarból, tehát magyarból, egy biblia tanítás, vagy mondjuk egy 20. századi.
Magyarból sok van, tehát ott nagyon-nagyon nehéz választani. Hát a magyar klasszikusok azért mindenképpen, azt hiszem. Meg hát én nyelvtant is szeretek tanítani, és azt, ami így sokszor mumus, tehát ez a leíró nyelvtan, hogy szófolyók meg mondatelemzés, és szerintem azt is lehet azért érdekesen, és úgyhogy abból épüljön a diák, még játékosan is.
Most mondok önnek egy megdöbbentőt, nekem általános iskolában az osztályfőnököm magyar nyelv és irodalom szakos volt, és én sokkal jobban szerettem a nyelvtanórákat. Uh-huh. Valahogy, vagy azért, mert nekem a nyelvtan iránt, és hát látszik, hogy a szakma is valahogy erre hozott. Nem tudom, az irodalommal nem tudta annyira. Tehát ugye nem mindegy, hogy a tanár, mondjuk például a verselemzés, ugye van az, hogy tanuld meg azt, ami a könyvben van, és hogy van, vagy pedig, hogy na akkor mit gondolhatott a költő szerinted, és akkor mondd el, hogy te mit gondolsz, és hogy helyezett kontextusban. Ha egy diáknak lehet saját véleménye, szerintem
az
sokkal
az a jó, így van, csak hát itt meg folyton az idővel vagyunk versenyben, hát, magyar tanárok, nem csak én, más is, meg úgy általában, mert akár történelemből is érdekes lehet, hogy most akkor úgy gondoljuk, hogy ez történt, és akkor te erről mit gondolsz, csak hát ez nagyon ki kell számolni, hogy mennyi fér bele az időbe, hogy közben az érettségére, meg az emelt szintű érettségére is fölkészítsük a diákot.
A történelem tanításban azért úgy, mivel ön még a rendszerváltás előtt kezdett el tanítani, tehát abban azért több a változtatás, mint a magyarban, már mondjuk a magyarban is voltak olyan írók,
változik, így van, változik folyamatosan, ami szerintem nem baj. Illetve igen, az lehet, hogy baj, hogy ez a változás ez részben olyan, hogy mindig jön hozzá új, és ami meg régi, hát az úgy kikerül, de sokszor meg fáj a szívünk érte, és akkor mégis, tehát sok.
Az a PPT, amit mondjuk ezelőtt 15 évvel összeállított a, nem tudom, az 1848-49-es forradalomból, ami mondjuk talán nem olyan változik, hogy azt mondjuk most ugyanúgy tudja használni.
Nem, biztos, hogy nem, tehát azért az fontos, hogy csak vannak új kutatási eredmények, meg mások a diákok, én is más vagyok, tehát azért itt az emberi tényező az nagyon fontos, de persze, tehát azért más nézőpontok jönnek be, úgyhogy semmiképpen nem használok ugyanolyan PPT-ket, meg sárgult papírokat, mert mondjuk ott nem csak olyan szakmai szempontból, hogy tényleg a tanított anyag, hanem olyan szakmai szempontból is, hogy pedagógiailag, tehát hogy teljesen más világ, és igen, más világ, de mondjuk még amikor 15 évvel ezelőtt is egyik osztályban ugyanazt így lehetett tanítani, másik osztályban vagy csoportban, meg más irányban kellett, mert mások a gyerekek, más az érdeklődés, tehát nem hiszem, hogy így két ugyanolyan órát én tudnék tartani.
És 1989-ben vagy 92-ben, hogy ne a kezdetekhez vagyok vissza, könnyebb volt felkelteni az érdeklődést, mint 2025-ben, vagy ezt nem lehet így lesarkítani?
Szerintem nem volt könnyebb akkor se.
A mai gyerekek
ugyanúgy érdeklődnek, is lehet
érdeklődni.
Hát ezzel akartam folytatni, ami nem is az érdeklődés, ami nehezebb, hanem hogy aztán úgy odakötni a figyelmet valamihez, és akkor igen, itt jön be az olvasás, hogy ugye az is egy hosszantartó figyelmet kíván, és ez mondjuk nehezebb, mert ilyen pörgős korosztály.
Mennyire olvassák a kötelező irodalmokat, muszáj nekik? Mert úgy teszi fel a kérdéseket a dolgozatban, hogy ezt mondjuk internetről nem olvashatja egy ilyen rövidített változatban össze a hallgató?
Ez megint csak diáktól függ, hát van, aki elolvassa, van, aki nem. Az nagyon nagy öröm, hogyha azt érzékelem, hogy ugyan nem olvasta el akkor, amikor kértem, de ahogy beszélgettünk róla, ahogy megtanultuk, vagy hát földolgoztuk az órán, na, akkor utána elolvassa. Tehát ilyen is van, mint mindenben.
És most, hogy az érdeklődésről beszéltem, tényleg, hogy így a sok évtized, ami eltelt a pályáján, tehát a 90-es évek elején, én például 94-ben érettségiztem, más hangulata volt egy magyar nyelvtan, vagy irodalom, vagy történelem órának, mint mondjuk a mainak. Tehát mondjuk a mai gyerekek, most tényleg finoman mondva, azért vannak gyerekeink, tanítja a gyerekeket, persze. Hát zsizsegősebbek, ugye? Tehát azért igen, én is úgy emlékszem, azért nálunk még fegyelem volt az órákon, tehát azért ma is lehet jól fegyelmet tartani. Az érdeklődés fenntartása mondjuk az mindenképpen csöndre inti a gyerekeket, vagy az odafigyelésre.
Szerintem lehet, tehát következetesen, meg szeretettel lehet, nem szokott gondot okozni nekem az, hogy fegyelem legyen az órán, más, hogy nem lehet igazából tanítani. Igen. Most ez nem azt jelenti, hogy ő meg se nyikkanhat, meg se mozdulhat órán, de van a keretek, azokat így jobb be kell határolni, és akkor működik a történet. Nem hiszem, hogy ilyen szempontból olyan sokat változtak a diákok, vagy én is velük együtt változtam, nem tudom, alkalmazkodtam hozzájuk. Mindig azért így tanárnak csak meg kellett azért küzdeni, hogy na most ide figyelj rám, és akkor onnétól kezdve, hogyha odafigyel a diák, akkor onnétól kezdve fegyelem van.
Igen. Csak hogy úgy belegondolok, hogy tehát, hogy ez a mostanában olyan divatos generációkutatás, hogy tulajdonképpen X, Y és Z generációt már tanít. Tehát három generációt tanít. Tehát, hogy azért, hogy például ezek a generációs különbségeket mennyire lehet észrevenni. Hát én észreveszem azon, hogy mondjuk én mi iránt érdeklődöm, és mondjuk a saját gyerekeim mi iránt érdeklődnek, hogy én képtelen lennék úgy nyomkodni a telefont, ahogy ők nyomkodják. Tehát, és hogy ugye az agyi kapacitás, vagy az agyi pályák, idegpályák azok hogy működnek. Tehát, hogy csak ugye ez a tanításban.
Én amit mondtam, tehát ezt a koncentrációt, ezt látom egy kicsit, hogy másabb, tehát úgy sok felé figyelnek, de talán nem olyan mélyen, de azért ezen is lehet alakítani, és meg hát ez egy ilyen világ, tehát ők ilyenek. Akkor így próbálja az ember őket elfogadni.
Ha valaki ennyire felkészült, és nem csak a magyar is történelem órákat tanítja, hanem IETP-zik, versenyre készít fel, ahogy említette, színjátszó csoportja is volt, velük együtt kirándul már, mint mondjuk az IETP-sekkel.
Nem csak, a többiekkel is.
A többiekkel, pláne. Szóval, hogyha valakinek, én nem tudom, tehát nekem ez úgy tűnik, mint hogyha az önnek az alvás idő, az ki lenne kapcsolva, és akkor is szakmázna. Nyilván túloztam.
Nem így van.
Tehát, hogy de azért nagyon sok energiát kell ebbe belefektetni, főleg az elején, amikor még valaki kezdő pedagógus, tehát hogy ezt a rengeteg energiát milyen más tevékenységből tudja átadni magának, tehát hogy mi az, ami mondjuk este, vagy hétvégén, vagy a nagyobb szünetekben kikapcsolja, feltölti, amikor nem pedagógus, amikor nem könyv van ön előtt. Említett, hogy szeret kirándulni.
Igen, tehát én egyedül is szeretek kirándulni, túrázni, szeretek olvasni, szeretek zenét hallgatni, ezek, amik azért valahogy meg mégiscsak így a szakmához is kapcsolódnak.
Nyáron, ha olvasni szeretne, akkor szép irodalmat vesz elő, vagy szórakoztató irodalmat?
Szép irodalmat, és most már, ez ugye mondják, a korral jár, szeretek újraolvasni, és nagyon nagy élmény újraolvasni.
Ön is úgy műveket. Vagy úgy van vele, hogy bizonyos korszakokban az embernek mindig más-más a kedvence?
Igen, meg hogy ugyanaz is lehet a kedvenc, de hogy más miatt szereti
és más
az ember.
Igen. Azt, igen. Nekem a főiskolán a nagyon nagy kedvencem volt Bulgakov Tolmester és Margarita, amit utána már azt mondtam, hogy már most nem az lenne, de ha most elővenném, most majd fogják éppen játszani Pesten a Katona József Színházban, lehet, hogy megint meg fogom nézni, mert például az Egri Gárdonyi Géza színházas verziót is megnéztem. Megvannak olyan könyvek, amit teljesen másképp értelmeztem 20 évesen, mint 40 pluszosan. Ezt gondolom akkor önnél
is. Igen, ez ugyanígy. Mester és Margarita az nekem is ilyen állandó, mindig más élményt adó, van, igen. Ottliktól iskola határon, ha már iskola, igen. Hogyha így a pedagógus pályáról kérdeznek, ugye hitvallás, meg hasonlók, akkor abból a regényből szoktam választani nagyjából, hát nem biztos, hogy szó szerint fogom tudni idézni, ugye azt a pár mondatot, hogy a világhoz nem alkalmazkodni kell, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. És akkor mindenki megtalálja, bízom benne, a maga területét, amivel hozzá tud adni a világhoz. Így én a pedagógus pályában találtam meg, hogy akkor így hozzáadni a világhoz, és hát hogy azért főként persze tudást is, de hogy tényleg így szeretetet, vagy legalább valami törődést, ami... És ez az a szép a pedagógus pályában, hogy ez kölcsönös, mert azért nagyon sokat kapunk is a diákoktól.
Igen. Pont ez lett volna a beszélgetésnek a záró kérdésem, hogy hogyha egy arszpoétikát meg kellene fogalmazni, de akkor ezek szerint Ottlik Géza.
Ráéreztem.
Igen, Ottlik Géza ebben segítségére volt. Nem szántam még rá magam, de szerintem kell az embernek egy olyan, mert mondjuk azért nem egy könnyű olvasmány szerintem.
Nem.
Én azt gondolom, hogy ezt, amit választott, ezt viszont tényleg méltó módon végigvitte, úgyhogy én tényleg szívből gratulálok azoknak a tanítványoknak, akik az ön segítségével versenyeken készültek, biztos nagyon, ahogy figyelemmel kíséri az útjukat, tudja nagyon jó, hogy jól megállták a helyüket.
Igen, de azok is fontosak, akik nem versenyeztek, mert ők nem. Tehát az,
nem, az is, nem versenyeztek
mindenki. Igen, az is nagyon nagy siker tényleg, hogyha ha valaki
sikeres érettségizik.
Leérettségizik, megtalálja a helyét az életben, megtalálja a családot, ami től boldog lesz, tehát itt mindenkinek, hogy mi az ő saját útja, így valahogyan abban kell segíteni szerintem a pedagógusnak. És hát persze, hát a versenyzőknek az, és akkor ott az így szakmailag így nagy kiteljesedés, de nem biztos, hogy az a legizgalmasabb része a pedagógus pályának, hanem lehet, hogy épp az, hogy aki azt gondolja, hogy na én se fogok tudni érettségizni, hogy őt elvinni az érettségéig, és bebizonyítani, hogy de le tudsz.
Igen, csak először azt fel kell tenni benne, és ez már valahol igen, pszichológia,
igen,
hogy higgyen magában. Tehát,
igen,
hogy menni
igen,
fog,
magában,
nem lehet hozzáállni.
Így van.
És amikor ő tulajdonképpen egy csettintéssel át struktúrálja az agyában, igen, hogy na jó, hát ha tanárnő hisz igen, bennem, akkor én is
akkor
fogok
hát,
magamban hinni,
igen,
és
igen,
még a hideg is kirázott. Ezek szépen,
ez,
olyan
ez,
szép,
igen.
Ez a szépsége.
Ez.
Nem az, hogy most valakinek egyszer kettes lesz egy dolgozat, hanem hogy a végén sikerülni fog mindenkinek.
Igen.
Hát ez legyen az árszó. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer Antal Andrea, a tanárnő, nagyon sok szeretettel gratulálok, és hát még további boldog pedagógus
köszönöm
éveket
szépen,
kívánok önnek.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Együttműködési megállapodást írt alá az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. A közös program célja, hogy a kórház szívelégtelenség ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát, és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival konzultáció útján. Az együttműködésről Szabó Györgyöt, a szociális intézmény vezetőjét kérdeztük.
Gyakorlatilag, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, ugye annyi történik, hogy a mi dolgozóink, akik folyamatos napi kapcsolatban állnak idősebbekre, akár házi segítségnyújtás, akár bentlakásos intézmény keretében, Markóth Ferenc kórháznak köszönhetően részt vesznek egy olyan képzésen, ami kapcsán ők a szívelégtelenséggel kapcsolatban már a korai jeleket is képesek lesznek felismerni. Ahogy azt a doktor úr is elmondta, ennek ugye van sok. Az ő oldalukról nyilván az, hogy mi tudunk közvetíteni, vagy adott esetben utána maga a terápiás folyamatban is kicsit segíteni a idős ellátottat, hogy ami elő van érve, az tényleg megtörténjen, vagy tényleg a tapasztalatokat is mondjuk lehet, hogy a kollega jobban, sok esetben jobban meg tudja fogalmazni, mint maga az ellátott. Nyilván a egészségügyi terápiát tudja segíteni. Mi nekünk meg a mindennapi munkánkban az a feladatunk, hogy házi segítségnyújtás tekintetében például, hogy minél tovább próbáljuk azt a lehetőséget támogatni és megteremteni, hogy az időskorú személy a saját lakókörnyezetében tudja az életvitelét fenntartani, és hogyha korai felismerés, tudjuk az egészségügyi problémáit hamarabb és jobb kezeléshez juttatni, akkor nyilván ezt a célunkat is könnyebben meg tudjuk valósítani.
Hány kolléga vett részt ezeken a képzéseken, ami, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, teljesen önkéntes alapú volt, és nagyon lelkesek voltak a kollégák?
Gyakorlatilag 30. Azt is el kell mondjam, hogy ugye ez egy új intézmény, és ez a folyamat, és az előkészítési folyamat már azért hónapokkal ezelőtt elindult, és már ott vagyunk, hogy igen, tehát hogy 30 kollégán képzésen elméleti, illetve voltak ment csoportokra bontva a kórházba, és ilyen kicsit gyakorlatiasabb ismeret átadáson, amit nyilván még lehet bővíteni.
A sikeres együttműködés alapja, hogy a szociális intézmény 30 munkatársa interaktív előadásokon, valamint személyes tapasztalatcseréken tett szert a szívelégtelenséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre. A szociális munkatársak közreműködői szerepet töltenek be a betegek és a szívelégtelenségi ambulancia között, ezáltal nyomon követve és segítve a betegek gyógyítását, mondta el dr. Szilágyi Attila, az EGRI Markóth Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Az együttműködés lényegéről, a szívelégtelenséggel élő betegek öngondoskodásáról és a szociális intézmény dolgozóinak segítségnyújtásáról kérdeztük a szakembert.
A szívelégtelenségről beszélünk Magyarországon, vagy akár most szűkítve a kört Heves megyében, mekkora adatokról tud beszámolni?
Ez egy olyan állapot, a szívelégtelenség állapota, ami egyfelől nagyon széles spektrumot ölel fel. Tehát van, akinek ez gyakorlatilag az a mindennapjait, a mindennapi életét teljes mértékben ellehetetleníti, van, akinek csak nagyon enyhe formában van jelen, úgyhogy ezért nehéz erre most egy számadatot mondani, hiszen sokszor a diagnózis nem is került felállításra. Legyen elég annyi, hogy azt mondjam, hogy nagyon nagy százalékát érinti, különösen a kardiológiai beteg populációnak, hiszen sokszor nem csak önállóan fordul elő, hanem más kardiológiai vagy nem kardiológiai kórképekkel társultan. Tehát ez egy mindennapos probléma, ami különösen az időskorban is természetesen hatványozottan fordul elő, de azért azt rögtön hozzáteszem, hogy nem csak az idős betegeket érinti, sajnos egyre nagyobb arányban a fiatal populáció is érinti. De számos ok miatt alakulhat ki a szívelégtelenség, és ezek közül az egyik ok, ami egyáltalán nem ritka, egy veleszületett genetikai betegség, ami fiatal felnőtt korban okoz tüneteket, és akkor alakul ki, tehát gyerekkorában ez nem szűrhető, maximum genetikailag lehetne szűrni, mint ahogy ha valakit így diagnosztizálunk, akkor családszűrést el is kell végezni, de nagyon széles a paletta, tehát tényleg a szívbillentyű problémák, amik már fiatal életkorban jelen lehetnek, megint csak hamar vezethetnek szívelégtelenséghez. De ha most ezt végig akarnánk sorolni, az nagyon sok időt venne igénybe, úgyhogy most csak így példákat ragadtam ki. Ezzel is azt akartam hangsúlyozni, ez nem csak az idősek betegsége, hanem az egész társadalmat érinti. Viszont ami miatt ezt az egész kezdeményezést életre hívtuk, az az, hogy az időseknek a kitettsége viszont és az elesettsége az viszont kiemelendő. Tehát még egy fiatal 30-as éveiben járó paciens könnyen be tud szaladni az ambulanciánkra, értelemszerűen telefonon tudunk vele kommunikálni, addig ez egy idős elesett állapotú betegnél már egyáltalán nem magától értetődő, és ezáltal elesik attól a lehetőségtől, hogy otthonában kezelhessük, és otthonában őrizzük ezt az egyensúlyt a szervezetében, amihez időnként instrukciókra van szükség. Az instrukciókhoz nekünk információ kell, valid információ, és szükség van arra, hogy az instrukciónkat a másik fél megértse. Ez nem mindig magától értetődő, főleg az idős populációban, és sajnos nem mindig áll rendelkezésre ez a családi háttér, aki ezt át tudja hidalni. Itt jönnek képbe a szociális gondozó kollégák, akik ezt a feladatot el tudják látni.
Igen, tehát tulajdonképpen ez az együttműködés, ahogy itt a sajtótájékoztatón elhangzott, csak nyilván ugye a rádióhallgatók ezt nem hallhatták, tehát ez egy éve megkezdett szervezés, tehát tulajdonképpen a szociális intézmény dolgozói önkéntes alapon, vagy amit nagyon lelkesek voltak, aki elkezdte, mindenki befejezte, több képzésen, tanfolyamon vettek részt, ahol valamilyen is ráláthatnak arra, hogy milyen tüneteknél jelezzék azt, hogy itt már orvosi ellátás kell saját kompetenciájukon belül. Tehát tulajdonképpen vegyék észre a jeleket, tüneteket és szóljanak. Tehát most dióhéjban így tudom.
Így van, és hogy ezt is szeretném hangsúlyozni, most nem csak arról van szó, hogy most lelkes önkénteseket motivoztunk, ezzel indult a folyamat, de ők egy nagyon alapos képzésben vettek részt, és ez csak fokozta a lelkesedésüket, használtuk. Ez elméleti és gyakorlati képzés. Ezért használtam azt a kifejezést, hogy ők szakavatott módon észreveszik azokat a jeleket, amiket aztán közvetítenek felénk.
Ezek a jelek?
Például az, hogy most jobban dagad a lába, vagy elkezdett dagadni a lába, egy kicsit nehezebben veszi a levegőt. A vérnyomás alacsonyabb, mint volt, be kell avatkozni, kevesebb a vizelet. Jön egy laboreredmény, azt akkor értelmezünk, most romlott a vese működése, magasabb a kálium szint. Tehát amiket most elsoroltam, ez a szívelégtelenséggel élő betegek öngondoskodási mechanizmusának a része. Ezt ha tetszik nekik, ha nem, muszáj elsajátítaniuk ezeket a fogalmakat, ezeket a paramétereket, hogy kell figyelni, és jobb esetben akkor egy bizonyos határon belül ők maguk tudnak reagálni, hogy most ha elkezdett dagadni a lábuk, akkor egy picit növeli önhatalmulag a vízhajtó dózisát. Ha a vérnyomása már annyira lecsökkent, hogy tünetet okoz, akkor meg van, hogy még gyógyszerből vissza tud venni. Viszont ehhez mi hozzátesszük azt az ambulanciánkon, azt a telemedicinális hátteret, hogy ilyenkor nagyon rövid határidőn belül meg tudnak minket találni, és a mi tanácsaink mentén tudják a gyógyszerelésüket befolyásolni, vagy ha mi úgy látjuk, megnyugtatunk, akkor inkább behívjuk őket is soron kívüli találkozóra. És amiket elsoroltam, ez azért nagyon szoros együttműködést igényel a páciens részéről is. Sajnos általánosságban elmondható, hogy az idősebb populációnál ez nehézségeket okozhat. Egyszerűen utasításokkal ellátva ezt a helyzetet meg tudjuk úgy oldani, hogy nem kell bejönni, nem kell befeküdni, de egyetem nem is feltétlenül, hogy orvosbeteg találkozást létrejön.
Tehát mondjuk ez gyógyszert benne. Lehet a felhőben felérni.
Igen, vagy utasítást adunk, hogy jó, akkor most ebből a gyógyszerből többet vagy kevesebbet kell bevenni, és hogyha ezt tényleg biztosan tudjuk, hogy a vonal másik végén egy olyan valaki áll, aki ezt biztosan így fogja továbbítani, akkor mi is ezt fel tudjuk vállalni.
Tulajdonképpen ennek az együttműködésnek még akár a egyik kimenete lehet, hogy mondjuk tényleg idős beteg ne feltétlenül akkor feküdjön be a kórházba, mert rögtön rohan be. Ugye
ez a fő célkitűzés. És egyébként vannak nagyon szép példák családokkal is, tehát hogy vannak ilyen nagyon lelkiismeretes családtagok, akikkel például el tudtuk azt élni, hogy az idős 90 feletti beteget már kb. 2 éve nem kellett, hogy egyáltalán személyesen találkozzunk, mert olyan szépen tudunk kommunikálni, hogy mi van a beteggel, hogy van a gyógyszerét természetesen mindig írjuk, labor rendelkezésre áll, tehát megnyugtatóan tudjuk követni egy lelkiismeretes és segítőkész családtag közvetítésén keresztül is. Ezt várjuk ettől a programtól is, akiknek sajnos a család ezt nem tudja biztosítani, vagy...
Az elhangzott riportokban előbb Szabó Györgyöt, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetőjét, majd dr. Szilágyi Attilát, az EGRI Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztője Klész Beáta volt. Az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hozzáteszem még, hogy elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!